info@szentistvánrádió.hu címre küldhetnek. Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
17 óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debnár Ádámot hallják adásunk tartalmából. Jubileumot ünnepelt a Borsodi Iparkamara, folytatódott a Vára Tudományprogram sorozat Szerencsen, újra lesz fénykonvoj Egerben. Ezek mai műsorunk főbb híreit, tartsanak velünk. A Borsod-Abolcs-Zemplén vármegyei kereskedelmi és iparkamara fennállásának 145. évfordulóját ünnepelték a Miskolci Népkerti Vigadóban. Az ünnepségen felidézték a kamara csaknem másfél évszázados történetét, és átadták elismeréseiket a kiemelkedő teljesítményt nyújtó vállalkozóknak. Bihal Tamás elnök köszöntőjében hangsúlyozta a BOKIK szerepét és a szervezet előtt álló kihívásokat. Elmondta, jelenleg is zajlanak tárgyalások a kamarai jogosítványok bővítéséről, és sikerként kiemelte a Széchenyi kártyaprogram menedzselését is.
A kamaráról törvény rendelkezik, tehát meghatározza, hogy mi is a mi feladatunk, de talán lefordítva ezt a vállalkozók nyelvére, a gazdaság képviselete, védelme, ez egy kiemelten fontos terület. Ebből adódóan sikeresnek gondolom, hogy a Magyar Kamara vezetése kiváló kapcsolatot alakított ki a magyar kormánnyal. Számos olyan program született, a Demján Sándor program, ahol a Széchenyi kártya tőkealap, a 11 pont, amit nemrég jelentett be miniszterelnök úr, és más hasonló feladatok, azok segítenek a cégeknek, vállalkozásoknak ebben a nehéz időszakban. Kiemelt feladatunk régóta a szakképzés, és általában az oktatás, és nagyon egyetértek a Magyar Kamara elnökével, aki mindig hangsúlyozza, hogy a tudás az rendkívül fontos. Ebben a környezetben nem csak a szakmunka, a dolgozók folyamatos továbbképzése, vagy a felsőoktatás, mérnöki kutatás, fejlesztési teljesítmények, hanem a menedzsment ismeretek, idegen nyelv ismeretek, mit kellenek ahhoz, hogy egy cég sikeresen működjön, és akkor még nem beszéltem a legfrissebb kihívásokról, ami már nem is annyira friss, mesterséges intelligencia, digitalizáció, automatizáció, és persze rengeteg szolgáltatás, rengeteg rendezvény, információ, ami a cégeknek segít elikozódni ebben a nagyon bonyolult világban. Elnökasszonynal is és polgármester úrral is nagyon operatív feladatokban is tudunk közreműködni, tárgyalni, és ez nem csak protokoll eseményeken történik, hanem konkrét munka lépésekben is. Én azt gondolom, hogy ez fontos a kamarának, a vállalkozóknak, de talán fontos a megyei városi vezetőknek, és nyilván ide sorolom a kormányhivatalt, Főispán urat, aki a rengeteg hatóság összefogásával, irányításával tudja segíteni a vállalkozók napi működését, és ki kell emelnem a Miskolci Egyetemet, és általában az oktatási intézményeket, hisz ahogy az előbb mondtam, a tudás, a vállalkozók képzése, a dolgozók képzése az rendkívül fontos. A gazdaság szolgálatáért díj az magán személyeknek jár, tehát olyan vállalkozóknak, akik cégükkel, tevékenységükkel élen járnak. Régóta tesszük ezt, mondhatnám több évtizede. Ezügyben a 145 éves születésnap alkalmával a kamara alelnökeit jutalmazzuk, hisz ők mégiscsak egyfajta oszlopai a kamara munkának, és egyébként külön-külön is megérdemlik gazdasági tevékenységük alapján, hogy ezt a díjat megkapják, és a cégeket is elismerjük az iparkereskedelem szolgáltatás kézművesség területén. Kiváló cégek, és hál' Istennek mindig kiváló cégeket tudunk évről évre az asztalra tenni, és még egy szakképzési díjat is át fogunk adni a tanulók nevelésében végzett munka elismeréseként.
Horváth Zita, a Miskolci Egyetem rektora, az iparkamarával kiépített kapcsolatukról beszélt.
Nagy megtiszteltetés, hogy én is a köszöntők sorában lehettem. Talán ez is mutatja, hogy a kamara és az egyetem számára is mennyire fontos a másiknak a léte és a közös munka és együttműködés. Mindig is volt valami fajta kapcsolat a kamara és az egyetem között. Azonban 2020-ban, amikor én rektor lettem, akkor úgy gondoltam, hogy ezen a téren van mit változtatni és javítani, és akkor egy magasabb szintre emeltem ezt az együttműködést, ami addig informális volt, mikor kötöttünk egy formális együttműködési megállapodást, szakmai munkacsoportokat hoztunk létre, kutatásfejlesztés, oktatás és egyéb területen, és létrehoztunk az egyetemmel egy úgynevezett bokik pontot, hiszen mi úgy tekintünk a bokikra, mint egy híd a gazdasági élet és az egyetem között. Mi próbáljuk a bokikot és a bokikon keresztül azokat a vállalkozásokat bevonni az egyetem képzési portfóliójának az áttekintésére, annak érdekében, hogy munkaerőpiac számára fontos, hasznos képzéseket tudjunk mind a képzések típusa, mind a belső tartalma szempontjából biztosítani, és tudjunk olyan kutatásfejlesztési szolgáltatásokkal a vállalati szektor számára rendelkezésre állni, amivel a fenntartható fejlődésüket támogatja.
Miskolc polgármestere szerint a volt acélgyár a DAM ügye közös ügy, amely hosszú időre meghatározhatja, hogy milyen lesz az otthonunk. Dolgozunk az újabb területek megvásárlásán, hogy az egykori gyár minél hamarabb visszakerülhessen Miskolc életébe. A terület jelentős részét már sikerült megvenni kormányzati segítséggel, megyünk tovább, számolt be közösségi oldalán a polgármester, azt követően, hogy a DAM munkacsoport megtartotta újabb ülését. Tóczáte József úgy fogalmazott, most következik talán a legfontosabb szakasz, a közös tervezés ideje. A miskolciakkal együtt döntjük el, milyen jövőt adunk ennek, a város közepén fekvő területnek. A DAM ügye közös ügyünk, amely hosszú időre meghatározhatja, milyen lesz az otthonunk, fogalmazott tehát. A polgármester szeptemberben jelentette be, hogy Miskolc vissza nem térítendő állami támogatást kap arra, hogy megvásárolja a Diósgyőri acélművek területének csak nem egy harmadát. A központi költségvetés erre a célra 550 millió forintot biztosított, annak érdekében, hogy a területből 38,7 hektár az önkormányzat tulajdonába kerüljön. Az ennek apropóján összehívott rendkívüli közgyűlésen felszólaló Tóczáte József történelmi jelentőségűnek nevezte az ingatlan megszerzését. Mint mondta, kevés olyan miskolci család van, akinek valamilyen formában ne lenne kötődése, emléke az egykori acélművekhez, mert a gyár generációkon átadott munkát, megélhetést a családoknak. Szerencse a Rákóczi Vár Színház termében tartották a Vár a Tudomány programsorozat 5. előadását. A régészet és a történelem iránt érdeklődők a Tokaj-hegyaljai várak és reneszánsz kastélyok múltját ismerhették meg, különös tekintettel a Szerencsi és a Sárospataki vár kapcsolatára. Dr. Ringer István régészt előadót hallják.
Ugye a történeti irodalomban hosszú ideig felbukkant ez a klisé valójában, hogy itt a bencés monostornak az átalakításával hozták létre ezt a reneszánsz várat a 16. század közepén. Szerencse Bogátradmány nemzetség birtoka volt az Árpád-korban, és ezt a történeti forrásokból tudjuk más említésből, itt valóban volt egy bencés kolostor, és itt valahogy kialakult itt az a fajta tévképzet, hogy a vár helyén volt ez a kolostor, esetleg a belső várnak az udvara az valamiképpen a kolostor négyszöggel azonosítható, a kerengő is itt lehetett. És hát egészen az 1960-as, 70-es években elkezdett régészeti kutatásokig és a műemléki helyreállításokat megelőző épületrégészeti kutatásokig tartotta magát ez a nézetet. Végül is épp az említett munkák bizonyították, hogy itt nincs erről szó. Jelen tudásunk szerint nem ismerünk olyan részt a várból, ami esetleg egy korábbi árpádkori kolostornak a maradványa lehetne, úgyhogy valószínűleg ez a kolostor máshol volt, biztos, hogy volt, de ennek a lokációja, pontos helye az nem ismert. Több korszakról beszélünk a Szerencsi vár kapcsán is, több birtokosról, mint hogy a legtöbb vár esetében ez elmondható, hogy azért az évszázadok során nagyon sok birtokosa volt, és a történeti körülmények folyamatosan változtak a várak körül is, úgyhogy a Szerencset Sárospatakkal vetjük össze egy azon időkor, mondjuk az említett Rákóczi korszakot nézzük, mondjuk a 17. század középső harmadát, akkor ugye azt látjuk, hogy mondjuk első Rákóczi György és Lorántfi Zsuzsanna házasságát követően ugye Szerencsi vár egy rövid ideig rezidenciaként működött, az ifjú pár itt rendezte be udvartartását, és aztán egy kicsivel több mint egy évig itt töltötték a hétköznapokat, és ezután került át a fejedelmi rezidencia Sárospatakra. Nyilván ebben a két vár közötti méretkülönbség is szerepet játszhatott, azért Sárospatak egy nagyon jelentős reneszánsz építészeti emlék, a Szerencsi vár pedig, noha egyébként bizonyos szempontból szintén alkalmas volt rezidenciának, azért mégis egy más nívót, más szintet képvisel, egész egyszerűen a léptékét tekintve is, és hát valóban a pataki vár az fejleszthető volt, ott jobban ki lehetett fejezni a fejedelmi házaspárnak mondjuk az anyagi potenciáját, és hát látjuk is a 17. századi építkezéseket, akár a palota szárnyak átalakítását, akár a előadásban is emlegetett lodzsa, vagy az audienciás szoba, bokályos ház kialakítását, más terek voltak, nagyobb terek volt, és hát azt a fajta hatalmi reprezentációt, ami végül is a roppant méretű és gazdasági erejű Rákóczi birtok kifejezett a Sárospatakon lehetett inkább megvalósítani.
Tavaly különleges ünnepi varázs járta át Egert, több mint egy tucat karácsonyi fényekkel feldíszített autó vonult végig a városon. A fénykonvoj a Gárdonyi téren tartott pihenőt, ahol lelkes tömeg gyűlt össze a ragyogó járművek köré. A szervezők néhány éve még baráti ötletként indították a fényautózást, ám tavaly már 14 kocsiból állt a menet, és sokkal többen is csatlakoztak volna, de a forgalom miatt korlátozni kellett a létszámot. Az ünnepi látványt az egriek örömmel fogadták, amely mosolyt csalt az arcokra. A szervezők már akkor azt tervezték, hogy idén még nagyobb, akár nagyszabású fényfelvonulást is szervezhetnek, írta meg a Heol Heves vármegyei hírportál. Annak kapcsán kiderült, hamarosan újra találkozhatunk velük. Hornyák Réka szervező elmondta, december 20-án ismét ünnepi fényárba borul Eger, hiszen újra elindul az adventi látványosság, a karácsonyi fénykonvoj. Idén már a tavainál jóval nagyobb csapat készül, 30-40 díszkivilágított autó jelezte részvételét, és lesznek egészen különlegesek is közöttük. A gyülekező a Tesco parkolóban lesz, ahol a fényautósok egy adománygyűjtéshez is csatlakoznak. Az egri autósok közössége is a Felsővárosi Polgárőrség összefogásában a gyűjtést a Markot Ferenc Kórház gyermekosztálya részére szervezik meg, és a kiindulási helyszínen várják az adományokat. Onnan indul útnak a ragyogó karaván, hogy bejárja Eger utcáit. A menetrend szerint a Cifrakapu utca, Széchenyi utca és a minaret érintése után a kórház körül tesznek egy kört, majd tovább haladnak a Barkóczi, Kossuth, Egészségház, Kertész, Maklári Egészségház utcákon át. Végül az Érsekerten keresztül érkezik meg a végállomásra a menet december 20-án kora este. A pontos időbeosztást majd a későbbiekben az interneten tudatják. A konvoj az Érsekkertben áll meg, a fősétányon a Klapka utca felől egészen a Szökőkútig. Ott bárki közelről is megnézheti a csillogó járműveket, fotózhat, találkozhat a résztvevőkkel, és átadhatja magát az ünnepi hangulatnak. Az idei fényfelvonulás tehát minden eddiginél látványosabbnak ígérkezik. Végül az időjárásról. Holnap is folytatódik a borult, párás, ködös idő, szitálás előfordulhat, a szél mérsékelt marad. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban 2-3, napközben 6-7 fok körül alakul. Az északi középhegység térségében viszont szakadozottabb lehet a felhőtakaró, előbukkanhat a nap. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2025. december 10-én szerdán.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az összeállítás szerkesztőjét Tomán Vivient hallják adásunk tartalmából. 18. alkalommal gyűltek össze Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye meghatározó gazdasági szereplőinek képviselői. Fenntarthatósági rócsót tartottak az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. Ünnepi hangulatban zárja az esztendőt a gyöngyösi Mátra Kapuja Egyesület. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várom Önöket mai adásunkban. Tartsanak velünk! Tizennyolcadik alkalommal gyűltek össze Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye meghatározó gazdasági szereplőinek képviselői a Top 100 gazdasági díj átadó ünnepségére. Pekó László a kamara elnöke szerint több módon igyekeznek segíteni a vállalkozásokat.
Az utóbbi évek nem könnyű évek a vállalkozók szempontjából, nagyon sok kihívás előtt állunk, és nem könnyű megfelelni. Csak gondoljunk bele a háború hatására, gondoljunk bele az energiára, gondoljunk bele az inflációra, és sorolhatnám tovább. Tehát ez nem egyfajta egyes vállalkozásokat, az egyes szakmákat, de igazából mindenki találkozik kihívásokkal. Mondta a saját Péter, és a kereskedelem, mit jelent az ár is top, mit jelent a hatása. Annak örülök, hogy igazából próbálnak a vállalkozások ennek megfelelni, próbálják túlélni. Az, amit jónak tartok, mint kamara elnöke, az az, hogy az MKIK és a kormány kötött egy megállapodás, amely ez azt is jelenti, hogy mi azért dolgozunk kamara részéről, hogy a vállalkozásoknak minél több segítséget ellenesen adjunk. Ebből csak elmenni két dolgot, például a Széchenyi kártya. Tudjuk, hogy ma milyen kamatok vannak. Egyből a 6,5%, és mikor kaphat valaki 3%-ért forgászkodik, beres hitelt, nagyon-nagyon jó. Vagy van egy tőkepark, ami szintén jó. És a legutolsó bejelentés, ami volt, érinti a KKV-kat, ez pedig adminisztrációs csökkentésre és adócsökkentés.
Dr. Kovács Ferenc polgármester fontosnak tartja, hogy tanulmányaik befejezése után minél több fiatal hazatérjen Nyíregyházára, magasan kvalifikált munkaerőt biztosítva ezzel a helyi vállalkozások számára.
Minden nyíregyházi cég nagyon fontos. Ha megnézzük a top 100-as évvállalkozója listáját az elmúlt 10 évben, hány nyíregyházi cég szerepe, azt gondolom az mindent elmond. És hát arra irányul a városvezetés törekvése is, hogy segítse az itteni foglalkoztatókat, legyen az kisközépvállalkozás vagy nagy multicég, függetlenül attól, sőt, mindig azt mondom, azok a cégek, akik legfontosabb, akik már itt vannak, mert ők nyíregyházi embereket foglalkoztatnak, az önkormányzatnak fizetnek adót, amit a város működtetésére, fejlesztésére tudunk fordítani, de szeretnénk azt, hogy a fiatalok kivándorlása megálljon. Ez több évtizedes, lehet, hogy évszázados probléma. Nagyon sok tehetséges fiatal elmegy a megyéből, Nyíregyházáról, és azt szeretnék, hogy akik elmennek tanulni, vagy akár elmennek külföldre is, visszajönnek, akkor itt tervezzék az életüket.
Az év vége mindig a számvetés időszaka, és idén különösen ünnepi hangulatban zárja az esztendőt a Gyöngyösi Mátra Kapuja Egyesület. A szervezet múlt csütörtökön vehette át a Szolidaritási Testület, az Innovációs és Kulturális Minisztérium, valamint a Tempusz Közalapítvány közös elismerését, a NIVO díja, közösség ereje díjat. Arról, hogy mit jelent ez a rangos kitüntetés, milyen munka áll mögötte és miként segíti a jövőbeni célokat, Bús Árpád Zsolt egyesületi elnököt, tudósítónk Fekete Gábor kérdezte.
2018 óta hősiesen helytáltok a közösségben, és hát a NIVO díj önmagáért beszél. Ezt az elismerést most a Mátra Kapuja Egyesület kapta. Beszéljünk már arról, hogy ennek biztos vannak kritériumai, azon túlmenően, hogy egyszer csak jöttett telefon vagy e-mail, hogy novemberben, ha jól tudom, hogy ti lettetek a választottak. Tudsz valamit a hátteréről? Kiterjed? Kezdheti fel, hogyan, minek kell megfelelni, milyen kritériumok vannak, és hogy értesültél erről?
Igen, az Európai Szolidaritási Testület pályázatai 2018-ban indultak útjára, és 2023-ban alapította a testület ezt a díjat. Nincs felterjesztés, gyakorlatilag a sikeres projektek beszámolói alapján 2018-tól 23-mal bezárólag zárult beszámolókat, projekteket értékelték, és akkor átadtak 2 darab díjat, azóta pedig évről évre, minden évben átadnak 2 díjat. Ez a közösség ereje névó díj. Az egyik díjat az önkéntesség jegyében adják, a másikat pedig a szolidaritás jegyében. Mi az utóbbit kaptuk meg a szolidaritás jegyében. A Tempusz közalapítványhoz és az Európai Unió Szolidaritás Testületéhez beadtunk egy sikeres pályázatot 2023-ban, ez volt a Hittel Gyöngyösért, ahol helyi református fiatalokkal közösen életre hívtuk és megvalósítottuk a Gyöngytúra játékot. Ugye ez a város felfedező játék volt, nagyon sokan kipróbálták. Mi is beadtuk a beszámolót 2024 év végén, és a tavaly év elején, idén jött az értesítő, hogy elfogadták a beszámolót. November elején kaptam egy értesítőt, egy hivatalos levelet, hogy azóta egyébként ugye tavaly és idén is az adott évnek a pályázatait fogják díjazni. Lezárt pályázatait, ez nagyon fontos, ugye mi is a beszámolónkat évvégén, tavaly évvégén fogadták el, és lényegében ott újraértékelik a projektet, az újraértékelés során pedig következik egy következő szakasz, ahol megvizsgálják azt, hogy az adott szervezet milyen aktív tevékenységet végez a közösség ereje címszó alatt. Az önkéntesség kategóriában nyilván, akik külföldi diákokat foglalkoztatnak, önkénteseket fogadnak. A szolidaritás kategóriában, amiben mi kaptuk a nívódíjat, ott pedig leginkább az együttműködést vizsgálták, hogy az adott szervezet más szervezetekkel közösen hogyan és miket valósít meg az adott településen. Így kaptuk meg mi 2025-ben ezt a nívódíjat.
Utolsó állomásához érkezett az egyetemi fenntarthatósági rócsó előadás sorozat, mely a köznevelés, illetve a szakképzés vezetői, szakértői, valamint pedagógusai számára teremtett találkozási lehetőséget az ország több pontján. A rendezvény célja, hogy bemutassa a hazai fenntarthatósági szemléletformálási programokat, azok eddigi eredményeit és jövőbeli irányait, továbbá elősegítse a tapasztalatok, jó gyakorlatok megosztását. Az eseményt az Alapértékek Nonprofit Kft. Szervezte, az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Pécsi Tudományegyetem, a Széchenyi István Egyetem, a Szegedi Tudományegyetem és a Házi Károly Katolikus Egyetem együttműködésével. Most Matolcsi Miklós, az Alapértékek Nonprofit Kft. Ügyvezetője ad bővebb tájékoztatást.
Egyetemi fenntarthatósági roadshow-nak az utolsó állomását ünnepeljük, illetve ez fog zajlani. Ez a roadshow, ez 5 magyarországi egyetemen fordult meg. Pécset, Szegeden, Győrben, Budapesten, és most így az utolsó, a legfinomabb falatként Egerbe jöttünk. Ennek a roadshow-nak a témája a fenntarthatóságra nevelés, részben programok, amiket a diákok számára tettünk elérhetővé, részben a fenntarthatóságra nevelésnek a tanárképzési lábát nézzük meg, tehát a tanárképzésben résztvevő egyetemek nézőpontjából nézünk rá, illetve a harmadik az az oktatási irányítás szemüvegén keresztül is körbejárjuk, hogy megnézzük a témát. Mind az 5 egyetemen tanárképzés zajlik, és ezeken az egyetemeken Z-szakos képzés is zajlik, tehát természettudományos tárgyakat is tanítanak, ezen keretében fenntarthatóságot is. Fenntarthatóságra nevelés tanárok nélkül elképzelhetetlen, mint bármely más nevelés, és ezért jöttünk a tanárképző egyetemekre. Nyilván kell egy erős társadalmi elismertség, kell egy jól látható életpálya, és kellenek olyan tárgyak, amit az adott illető szívesen tanít. Mi ebben azt a tárgyat tudjuk biztosítani, a fenntarthatóság tantárgyat, tehát ennek a fejlesztésén dolgozunk. Most már általános és középiskolában is tanítható a tárgy. Egy izgalmas tantárgy, és bízunk benne, hogy nagyon sok kolléga is izgalmasnak találja. A délutáni, tehát a szünet utáni szekcióban a fenntarthatósági programokat fogom ismertetni. A fenntarthatóságra nevelésben az országban nagyon sok, nagyon színvonalas program fut. Ezek közül egy párat mi fejlesztünk, működtetünk, tehát az előadásomban nyilván azokra fogok most kitérni, amiket mi fejlesztünk és működtetünk. Ezek közül kiemelkedik a fenntarthatósági témahét. Ez egy oktatási projekt hét, ami mindig a Föld napja körül áprilisban kerül megrendezésre. Ezen a héten körülbelül olyan 2000 iskola, 450 000 diákja vesz részt Kárpát-medence minden zegéből, zugából, és ezen a héten a fenntarthatóság kérdéseit járjuk körbe, nagyon sok oldalról megközelítve, élményszerűen, cselekvésorientáltan, és ez az egyik program, amit bemutatok. A másik program az egy tantárgy, egy újonnan induló tantárgynak a fejlesztését, illetve annak a jelen állapotát. Ez a zöld föld fenntarthatósági tantárgy. Ennek a fejlesztését 5 éve indítottuk útjára. Majd már általános iskola felső tagozat és középiskolában elérhető, érettségizni lehet belőle, több egyetem elismeri a felvételi eljárásában, és ennek a tantárgynak a mikéntjéről, fejlesztéséről fogunk egy pár szót mondani.
Kedves hallgatóink, most hallgassák meg egyházi híreinket.
Folytatódik az adventi programsorozat az egri érseki palota turisztikai és látogatóközpontban. December 12-én 17 órakor kezdődik Zsuffa Tünde, a Jászol Titka című könyvének bemutatója. A házigazda Buda Péter atya, teológiai tanár, plébános, a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének egri csoportjának lelkészi vezetője. Közreműködik Kubik Anna, Kossuth Díjas színművész. A gyertyagyújtások sorában a harmadik alkalom szombaton következik el, délután 3:30 a palota díszudvarán. Közreműködik Cibere Zsolt atya, valamint az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Szakgimnázium és gimnázium diákjai. Majd a negyedik gyertyagyújtás jön december 20-án szombaton délután 3:30 Holló Gábor atyával és az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorló általános iskola gimnázium alapfokú művészeti iskola diákjaival. Az adventi vásár a palota udvarán december 23-áig tart, vasárnaptól csütörtökig 11 és 18 óra között, pénteken és szombaton 11 és 20 óra között tart nyitva. December 10-e a Betlehem készítő pályázat határideje, eddig lehet az érseki palotába elküldeni a műveket, azaz most zárul ez a lehetőség. A gyertyagyújtás alkalmával majd szombaton a kész alkotásokat megáldják, és aztán megnyílik a kiállítás a palota aulájában, amely ingyenesen lesz látogatható egészen februárig. Adventi lelki gyakorlat lesz Miskolcon a Mindszenti templomban december 13-án, 14-én és 15-én, szombaton, vasárnap és hétfőn, az este 6:30 kezdődő szentmisén. A lelki gyakorlatos szentbeszédeket Maklári Ákos görögkatolikus parókus, a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége elnöke tartja. 15-én hétfőn délután 4 órakor előadást tart keresztény pedagógusoknak ugyanott a Millenniumi teremben. A hétfő esti szentmisén a Mindszent Karizma együttes zenél, azt követően miskolci atyák részvételével fiataloknak és felnőtteknek gyónási lelki beszélgetési alkalmat tartanak, úgynevezett angyalt, valamint szentségimádás lesz este 10 óráig. Hosszú idő után újra elindul a Takács István klub a Mezőkövesdi Szent László plébánián. Az első alkalom most december 10-e a Városi Galéria terme. A helyszín, mondta el dr. Novák István plébános.
2001 és 2008 között működött a Mezőkövesdi Szent László plébánián a Takács István klub, majd 2008-ban megszűnt a működése, és hát eltelt sok-sok esztendő, és most 2025. december 10-én újraindul. Az előélete a klubnak tulajdonképpen az volt, hogy még kápláni időmnek a harmadik esztendejében az akkori plébánossal, Jéger Károly apátúrral arról beszélgetünk, hogy érdemes lenne egy felnőttek számára egyházi, vallási, keresztény értékekkel kapcsolatos kérdésekről előadásokat tartani, ahová ismert és elismert embereket hívnánk meg előadónak, illetve beszélgetőtársnak. Hogy mi legyen a klub neve, azon pedig Jéger atya gondolkodott, és ő mondta azt, hogy adjuk neki a Takács István nevet, hiszen Takács István egy híres, ismert és elismert festőművész, akinek nem csak Mezőkövesden, és nem csak az egri főegyházmegyében, hanem szerte az országban nagyon sok munkája van, templom freskókat, amelyeket készített, ma is méltán híresek és ismertek. Így aztán elindult 2001. szeptemberében a Takács István klub, és minden esztendőben, vagy inkább mondjam úgy, hogy évadban, egy ősztől tavaszig tartó évadban 8-9 ismert és elismert ember volt a vendégünk. Majd én 2007-ben diszpozíciót kaptam Jászberénybe, utána még egy évig Jégeratya volt a plébános, működött a klub, majd azt követően más közösségek alakultak. És most, hogy ismét Mezőkövesden vagyok plébánosként, úgy gondoltam, hogy ezt a régen igen kedvelt és közkedvelt klubot érdemes létrehozni, és az első alkalmat december 10-én délután 5 órától tartjuk, és a klubnak az első vendége természetesen nem lehet más, mint excellenciás és főtisztelendő dr. Telnyák Csaba érsek úr, aki egy rendkívül érdekes előadást fog tartani, Két pápa, egy szent év címmel, amelyet mindannyian nagy-nagy örömmel várunk. A klub a plébánián működik, de most a kezdő előadást a Takács István gyűjteménynek is helytadó Városi Galériának a termében fogjuk tartani. Egyrészt ez egy méltó hely ennek a klubnak az újraindítása alkalmából, másrészt pedig bízunk abban, hogy sokan fognak eljönni, és így kényelmesebben férünk el majd a díszteremben. Ezt követően januártól általában évente 6-7 alkalmat fogunk majd szervezni, és most van egy kiváló lehetőségünk, hiszen 2021-től az Esterházy Károly Egyetem katolikus egyetemként működik, ahol jómagam megismertem nagyon sok olyan oktatót, kutatót, akik igazán keresztény szemlélettel közelítik a művészetet, a tudományt, és éppen ezért ezen kollégáimat szeretném elsősorban meghívni, hogy egy-egy előadással, beszélgetéssel örvendeztessék majd meg a plébániánkon a Takács István klub tagjait.
Hosszú idő után újra elindul a Takács István klub a Mezőkövesdi Szent László plébánián. Az első alkalomról, a Városi Galéria termében rendezett eseményről az imént dr. Novák István plébánostól hallottak. Az adventi időszak közelettével a Katolikus Karitász ismét meghirdette a Tárjátok ki a szíveteket elnevezési ünnepi segélyprogramját. Ez tart végig az ünnepek alatt. Az akció nem csupán a rászorulók fizikai megsegítését szolgálja, hanem a keresztény alapokon nyugvó európai kultúra egyik legfontosabb üzenetét, a cselekvő szeretetet közvetíti. Ha aki csatlakozni szeretne, megteheti a 1356-os adományvonalon, hívásonként 500 forinttal, a karitász.hu oldalon, vagy személyes tárgyi felajánlással a gyűjtőpontokon. A legszegényebb kis településeken élő gyermekek legszemélyesebb karácsonyi kívánságainak teljesítésére hirdetett gyűjtést a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. A karitatív szervezetnél jelentkező támogatók, vállalkozások vagy iskolai osztályok egy listából választott konkrét ajándék beszerzésével segíthetnek. A szeretetszolgálat munkatársai az 5. alkalommal hirdették meg a Legyél te is csillagszóró akciót. A kis településeken rendszeresen zajló közösségi programok során leckeírás, rajzolás vagy játék közben írták össze a gyerekek kéréseit. A listában szereplő ajándékokhoz keresnek tehát támogatókat, akik valóra váltják a gyermekek kéréseit. Jelentkezni lehet e-mailben a csillagszoro.mod@kukacmaltai.hu e-mail címen, vagy lehet hívni munkaidőben a 70-es 425 24 15-ös telefonszámot. Tavaly 2500 személyre szóló ajándékot juttattak el a gyűjtőakció támogatói a szeretetszolgálat közvetítésével a legszegényebb kis településekre. A lehetőség, hogy jelentkezzünk segítőnek, december 15-ig tart. A Mátra-Verebély-Szentkúti Nemzeti Kegyhelyen elkezdődtek a lelki gyakorlatok, amelyek segítséget nyújtanak mindazoknak, akik magányosan készülnek az ünnepekre, gyermekre vágynak, elváltak, vagy épp nem találják a párjukat, közölt a Nógrád vármegyei kegyhely sajtófőnöke. Kerekes Dancsok Regina hozzátette, aki személyes elakadással, belső bizonytalansággal vagy nehézséggel küzd, vagy csak meghallgatásra vágyik, minden nap 8 és 20 óra között jelentkezhet a recepción. A szerzetesek 12 órás lelki ügyeletet biztosítanak, hogy senki nem maradjon egyedül. Adventi véradás lesz Egerben, a Lajosvárosi plébánián, a Találkozások házában az Aradi utca 1 szám alatt december 15-én 13 óra 30 perc és 18 óra között. Minden jelentkezőnek ajándékkal kedveskednek majd. A motto János evangéliumából: senki sem szeret jobban, mint az, aki életét adja barátaiért. A szervezők: Eger Szent Lajos Király plébánia, Lajosvárosi Fertálymesterek, Lajosvárosi Keresztény Kultúráért Egyesület. Tehát a véradás december 15-én délután 13:30-kor lesz Egerben, a Lajosvárosban. A Budafok belvárosi Szent Lipót plébánia templom idén ünnepli felszentelésének 270. évfordulóját, amelynek alkalmából november 15-én Szent Lipót őrgróf ünnepén rendhagyó kulturális program várta az érdeklődőket. Szentmisével kezdődött az este, amelyen először szolgált a plébánia frissen alakult kórusa. Ezt követően mutatták be a Szent Lipót mesét, amely különleges formában mesébe ágyazva hangzott el a Péter Pál kápolna és a Szent Lipót templom történetével. Az esemény jóval több volt, mint egy koncert vagy egyszerű meseest. A történetet Kubik Anna, Kossuth és Jászai Mari díjas színművész, a nemzetművész adta elő. A mesét Philipp Xavier organista zenei aláfestése kísérte, aki a jelenetekhez illeszkedő orgonaművekkel tette még gazdagabbba az élményt. A program már a kezdetektől különleges atmoszférát teremtett, a templom sötétbe borult, majd egy látványos fényjáték vette kezdetét, és kísérte végig a közönséget a történeten és az orgonajátékon. A nagy érdeklődés és a lelkes fogadtatás után közkívánatra a Szent Lipót mese december 13-án 19 órakor újra elő lesz adva, ezúttal adventi kiadásban. Az előadók nem változnak, a mesélő továbbra is Kubik Anna, a zenei kíséretet ismét Philipp Xavier biztosítja, és az élményt újra a templomot betöltő fényjáték teszi teljessé. A koncertre a belépés díjtalan, a résztvevők önkéntes adományaikkal a 2026-os év koncertjeinek megvalósítását támogathatják. Miskolcon a Mindszenti plébánia főállású kántort keres, a kántori állás énekzenetanári munkakörrel egybekötött, mely a plébánia ellátásában működő katolikus általános iskolában történik. A plébánia szükség esetén lakhatási lehetőséget biztosít, akár fiatal, akár középkorú házaspárnak. Az állást 2026. június 1-én lehet betölteni. Ajánlom figyelmükbe a Szent István Rádió ingyenes mobil applikációját. Egy mobil alkalmazás több mindenre lehetőséget ad, így esetünkben a műsor hallgatásán túl a napi evangélium mellett híreket is lehet találni, és közvetlenül csatlakozhatnak rádiónk közösségi média felületeihez, tehát a Facebook és az Instagram oldalunkhoz. Az alkalmazás díjmentesen elérhető Androidra a Google Play és iPhone-ra az Apple Store áruház felületén. Az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon.
Kedves hallgatóink, egyházi híreinket hallották. A mai műsor szerkesztésében munkatársaim voltak Márton Miranda, Kriston Tamás és Fekete Gábor, valamint Debnár Ádám. Búcsúzik a bemondó szerkesztő Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Önök a Kora Esti Hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
Hova mész? Hova futsz? Hogy jó reggelt, ölelj át a világ, épp hogy életre kelt. Az, aki szép, az reggel is szép, amikor ébred, még ha össze is gyűrte az ágy. Alakul még az igazi kép, nézni szeretném a színek meg a fény, hogyan vonnak rád ma új ruhát. Az légy, aki vagy, érezd jól magad, és ha elhajózom hosszú vizeket, félsz ennyi hajnalon túl.
az reggeli szép, amikor ébred, még ha össze is gyűlte az ágy, ne siess még, ne siess úgy, mondok valamit, a tükröm hazudik, nehogy elhidd, hogyha másnak lát. Oh, az légy, aki vagy, érezd jól magad, és ha elhajózol hosszú vizeken, néhány kikötő, még útba érthető, de úgyis is szép, amikor ébred, még ha össze is gyűlte az ágy, ne siess még, ne siess úgy, mondok valamit, a tükröm hazudik, nehogy elhidd, hogyha másnak lát. Az légy, aki van,
a Deac sporttelep területén épített egy öltöző és raktárépületet a Debreceni Egyetem. Tegnap délelőtt megnyitott a Kazincbarcikai vízi komplexum. Elindult Nyíregyházán a Sportscom nemzetközi projekt. Játékos sportversenyt tartottak Ózdon a Marosi István városi sportcsarnokban. Ennyit dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. A Deac sporttelep területén épített egy öltöző és raktárépületet a Debreceni Egyetem, mely a teniszpályákhoz biztosít majd öltözési és raktározási funkciót. Az épületen belül kialakítanának egy irodai helyiséget is, ahol a felmerülő adminisztrációs feladatokat látják majd el. Az épület együttes kivitelezésére közbeszerzésen választotta ki a céget az egyetem. Az eredmény tájékoztató szerint a 6 ajánlattevő közül a nagykállói Tegye Plusz nyerte el a megbízást bruttó 70 millió forintos ajánlatával. Tegnap délelőtt megnyitott a Kazincbarcikai vízi komplexum. A létesítményről dr. Makkai Orsolyát, a Barcikart non-profit Kft. Ügyvezetőjét hallják.
Viszonylag az idő kerekét egy picit messzebbre kell visszagörgetni, amikor is megszülettek azok az elképzelések, hogy a csónakázó tó, mint helyszín, és ennek a környezete ugye a városvezetés számára egy kiemelt fejlesztési területté vált. és elkezdődött a gondolkodás. Ugye a régi strandot a Mátyás Király úton korábban ugye bezárt a város, illetve az üzemeltető, annak okán, hogy ugye egy nagyon komoly modernizálásra volt szükség, nem voltak tiszták az üzemeltetési viszonyok, ez már te abszolút nem lett volna 21. századig, hogyha belekezdünk annak a fejlesztésében. És hát létrejött ugye Kazincbarcikán egy olyan sportklub, ahol a vízilabdások, illetve ugye az úszóink, a kis csemeték mindbe bekerültek, ez a KSK Delfin vízisportklub, és természetesen rendelkezésre áll ugye már évek óta egy olyan forrás, ugye a TAU forrás és a szövetségi pályáztatási rendszer, melynek keretében ugye az úszodák elkezdtek kinőni mindenhol Magyarországon. És még dr. Kemény Dénes vezette a vízilabda szövetséget, amikor is egyébként a Delfin egy önkormányzati nagyon jelentős önerő felhasználásával megpályázta a lehetőséget, hogy TAU forrás bevonásával létesülhessen egy ilyen létesítmény. Ugye a legfontosabb lakossági igény az már évek óta az, hogy legyen újra strand Kazincbarcikán. Amikor amellett döntött a városvezetés, hogy akkor megvalósítja ilyen formában, akkor alapvetően azt vettük figyelembe, hogy nem csak kazincbarcikai önkormányzati forrásokat hogyan lehet bevonni. És ekkor került képbe ugye a Delfin és a vízilabda szövetség, illetve az országosan is működő ugye TAU rendszer, amelyben ugye a helyi vegyipari óriás jelentős szerepet vállalt, hiszen több milliárd forintnyi TAU forrása van ebben a létesítményben is. Tehát ez egy komplex fejlesztési koncepció, amit meg fog valósulni, és ennek az első állomása az, hogy a vízi komplexum hamarosan megnyitja kapuit, ezután következik a strand. De ahogy elmondtam, a komplexum tekintetében nagyon fontos volt a szövetség részéről is, és a helyiek részéről is, hogy egy regionális központ tudjon itt kialakulni, hiszen tanúszodák, kisebb létesítmények vannak a környéken, de szabványméretű, akár nemzetközi versenyre is alkalmas helyszínek nem. Hát mi ezek lehetünk? Úgyhogy természetesen a nyitást követően mindenkivel, akivel csak lehet, fel fogjuk venni a kapcsolatot, és már a megnyitó ünnepségre is nagyon sok olyan szakembert, szervezőt hívtunk, akik a következő években a nagy országos vagy nemzetközi versenyeket szervezik Magyarországon. Úgyhogy bízunk benne, hogy mi is helyszínei lehetünk ennek. A regionális központ egy fontos dolog volt, az is nagyon fontos volt, hogy Kazincbarcikán évek óta az önkormányzat, a tankerület és a Delfin vízisportklub együttműködik abban, hogy az iskolai úszás oktatást üzemeltesse. Jelenleg több mint 1500 gyerek óvodásokkal együtt vesz ebben részt. Az önkormányzat is finanszíroz néhány évfolyamot, illetve állami szinten is ugye az úszás oktatása mindennapos testnevelésnek a része, és ennek keretében nagyon-nagyon sok csemete megtanult már úszni, és ezt a programot természetesen szeretnénk továbbvinni. Ezért is került kialakításra kettő darab tanmedence változó vízmélységgel, hogy gyakorlatilag ezt a sok-sok gyereket, akik megfordulnak itt délelőttönként majd az új komplexumban, hogy őket teljes mértékben ki tudjuk szolgálni. És akkor ehhez kapcsolódott az, hogyha már későbbiekben lehet strand, akkor miért ne lehetne egy jó kis wellness, és miért ne hozhatnánk be olyan vendégeket is egy úszodába alapvetően, akik nem feltétlenül az úszás miatt érkeznek.
Makkai Orsolya azt is elárulta, mi valósult meg az eddig befejezett két ütem alatt.
A fina szabványú 50 méteres medence, kettő tanmedence, aminek változó a vízmélysége. Itt sokkal nagyobb befogadó képességre volt szükség a sok gyerkőc miatt, akik akár tanfolyam, vagy akár úszásoktatás, iskolai rendszerű úszásoktatásban vesznek részt. A wellness és spa, hogyha lehet így fogalmazni, részlegen többféle szaunánk van. Van infraszauna, van kettő finszaunánk, az egyik egy kisebb létszámú, nagyjából 10 fős, a másik közel 40 fős szauna, tehát itt akár szauna szeánszokat is lehet tartani, és gyönyörű kilátás nyílik az Ebecki tetőre, hogyha valaki levegőzik egy óta szaunázást követően. A masszázs szolgáltatásoknak helyet adó, vagy éppen orvosi szolgáltatásoknak helyet adó kiszolgáló helységeink és kezelő helységeink is vannak. Van egy ülő és egy pezsgő medencénk a wellness részlegben, és én azt gondolom az egyik legkedveltebb wellness szolgáltatás a nedves gőz, vagy gőzkabin, ki hogy nevezi. Ez is egy nagyon jó dolog, ez is megtalálható oldalánt, és tényleg csodálatos kilátás nyílik szinte mindenhonnan az épületből. És nem szabad elfelejtenünk azt, hogy ugye odakint egy 33 méteres medence tavasztól majd fogja várni a közönséget, és ebből lépünk majd tovább gyakorlatilag, és ebből lehet majd arról beszélni, hogy strand is megvalósul Kazincbarcikán. Mindemellett van egy nagyon szép rendezvénytermünk, egy közel 200 fős rendezvényterem, kialakítottunk egy kis kondiszobát és egy gyermekvilágot is, abból a célból, hogyha a szülők előzetesen regisztrálnak, akkor el tudnak jönni ugye létesítménybe úszni, szaunázni, vagy egy kicsikét pihenni, hogy közben a gyerkőcre szakemberek vigyáznak, ugyanis óvónénikkel készülünk, hogy ők lesznek a kolorcsepp gyerekvilág gyerekmegőrzői. Szeretnénk megtölteni természetesen a rendezvénytermet, nem az a cél, hogy a kulturális központjaink találhozzuk innen a közönséget, többnyire sportos és vizes rendezvényekben gondolkodunk, de ez a terem alkalmas lehet arra is, hogy akár fitness órákat tartsanak itt szakemberek, úgyhogy erre is nyitottak vagyunk, és biztos vagy benne, hogy fitbarcika órákat is fognak majd itt tartani az edzőink.
Beszélt a strandfejlesztésről is.
A jövőbeni terv az a strandkoncepció valószínűleg több ütemben, hiszen ugye jelenleg pályázati források erre nem állnak rendelkezésre, úgyhogy azért is fontos, hogy mindig emlegessük azt, és említsük azt, hogy ez biztos, hogy több ütembe fog tudni megvalósulni. Mi azt szeretnénk, hogy a Color City koncepcióba élő, nagyon különleges turisztikai attrakció valósulhasson meg majd a legvégén, mint strand és mint vízi komplexum és a környező területek. De tényleg nagyon fontos hangsúlyozni, hogy erre jelenleg sem állami, sem Európai Uniós források nincsenek, úgyhogy gyakorlatilag ezt a városnak kell tudnia kigazdálkodni, amiről ma éppen pontosan nagyon-nagyon nehéz beszélnünk, hiszen még mindig azzal küzdünk, hogy a versenyképes járásokkal kapcsolatban a kormányzati elvonások ugye majd mennyire fogják sújtani, vagy mennyire nem fogják sújtani Kazincbarcikán, szóval ez elég nehéz tervezni, de ugye a képviselőtestület döntött arról, hogy gyakorlatilag az első pénzösszeget, vagy az első forrás összeget azt allokálja ugye első körben a Delfinvízi Sportklubnál, valószínűleg ő lesz a beruházó a jövőben a strand tekintetében is, tehát ott egy nagyságrendileg kicsivel több mint 1 milliárd forintot már ugye erről döntött a grémium, és ezekből megkezdhetjük a geofizikai felméréseket, ugye fontos, hogy esetleg találjunk vizet a környezetünkben, akár hideg, akár meleg vizet, de ugye ezt nagyon komoly mérések és tanulmányok előzik meg, és dolgozunk egyébként akár külső szakemberekkel is a Fürdőszövetségből, vagy nagyobb strandok, úszodák üzemeltetőivel együtt szeretnénk kidolgozni egy végleges koncepciót, amit aztán ütemekre bontunk. Én azt gondolom, hogy ahogy látszik ez a vízi komplexum, hogy hogyan néz ki, a strandnak is ezért hasonló színvonalat kell adjunk. Szerintem nekünk mindig magasak voltak az elvárásaink, és mindig szeretett Kazincbarcika egy kicsit előrébb járni, mint mások, vagy valami újat hozni, újdonságot hozni. Én azt gondolom, hogy ezt a városlakók is elvárják a városvezetéstől és az itt dolgozóktól is, hogy valami kis újdonság azért legyen benne, vagy különlegesség, ami által ide lehet csalogatni másokat is.
Elindult Nyíregyházán a Sportscom nemzetközi projekt, amely a közösségi sportot és az egészséges életmódot népszerűsíti. A város már közel 10 nemzetközi projektben vett részt. Ezeket, köztük a Sportscomot is, a Megacom stratégiai tanácsadóiroda koordinálja. Komádi Mónikát, az iroda városfejlesztési szakértőjét hallják.
Elsősorban a transznacionális tudásmegosztás, jó gyakorlatok megismerése az, ami a fő fókuszában áll a projektnek, és ahogy említettük is, a célja az az, hogy a közösségi sport hatékonyságának növelése révén a helyi lakosság közötti kohézió erősítése megtörténjen, és egészségesebbek legyenek mind fizikálisan, mind mentálisan a nyíregyházi lakosok.
A Sportscom nemzetközi projekt első helyi megbeszélését tartották Nyíregyházán a Városházán. A program a közösségi sport és az egészséges életmód támogatására koncentrál, 7 partner együttműködésével, portugál vezetés mellett. A 4 éves projektben Nyíregyháza megismeri a partnervárosok bevált megoldásait, és azt keresi, hogyan lehet ezeket helyben is jól alkalmazni. Megmutathatja, mi működik jól náluk, és közben a partnerektől is új dolgokat tanulhat. A nemzetközi példák összevetése alapján is Nyíregyháza élen jár, emelte ki dr. Kovács Ferenc polgármester. Megerősítette, 15 év eredményeire építve van mit bemutatni, fogalmazott. A jó pap holtig tanul, ez is lehetne a projekti elmondata, mondta a polgármester. Hozzátette, fontos, hogy Nyíregyháza ne csak a saját bevált gyakorlataira építsen, hanem más városoktól is tanuljon. A cél, hogy olyan eredmények szülessenek, amelyek tovább viszik és fejlesztik mindazt, amit eddig közösen elértek. Kovács Ferencet, Nyíregyháza polgármesterét hallják.
A mozgásreceptre, a Bringa Pétik, a Bringa Város, a Szépkorúak olimpiai most már versenye a gyerekektől, amit érdemes együtt is nézni, és azért van itt most a helyi támogató csoportban mindaz a civil szervezet, egyesület, szakember, akik ezzel foglalkoznak, akik az elmúlt években is együtt dolgoztunk, és most ez egy 4 éves, tehát elég hosszú nemzetközi projekt, és olyan partnerekkel, akik szintén fontosnak tartják a városokban ezeket a kérdéseket.
Játékos sportversenyt rendeztek a napokban Ózdon, a Marosi István városi sportcsarnokban. Vancák Attillát, a játékos sportverseny albizottsági tagját hallják.
Az országban már volt egy ilyen szombathelyen, ez az Ózdi a második, és még Karcolban lesz. Tehát összesen 3 helyen lesz próbára téve ez a fajta lebonyolítás. Annyi a különbség, hogy nem egyszerre versenyszerűen hajtják végre a gyerekek a feladatokat, hanem minden csapatnak különböző pályája van, és nem élik meg közvetlenül azt a versenyszituációt, ami mondjuk egy kiélezett versenyhelyzetben megtörténik. Egy kicsit nyugodtabban és saját magukra koncentrálva hajtják végre a feladatokat.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.